3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított az árvíz okán. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os szám hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a karitász.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. A Magyarország segítprogram támogatásával itt tanuló, üldözött vagy válságövezetekből származó keresztény fiatalok a magyarok iránt érzett hálájuk kifejezésképpen önkénteskedve vesznek részt a gátakon az árvízi védekezésben, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Hasbely Tisztán szerint megható volt tapasztalni, hogy a hitük miatt szélsőségesek által támadott szíriai, iraki, pakisztáni és a kaukázusi konfliktus által sújtott örmény fiatalok az árvízi védekezés során a magyar emberekkel válvetve, homokzsákokat pakolva, gátakat erősítve dolgoztak, hogy hozzájáruljanak otthonaik megóvásához. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon lakossági információk kérhetők és bejelentéseket, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni. Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Összehívták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát szeptember 26-ára. A jobbikos Sas Zoltán közölte, annak ellenére, hogy ő a bizottság elnöke, a Libanonban felrobbant személyhívók ügyéről egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból tudott információkat szerezni. Magyarország az uniós bíróság által hozott migrációs ítéletében kiszabott bírságot nem fogja befizetni, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Strasbourgban az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága ülését követően. A kormány törekszik arra, hogy megoldja ezt a kérdést, ezért megkezdte a tárgyalásokat, hogy a napi 1 millió eurós bírság megszűnjön, mondta Bóka János. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bírósága által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született. Elfogadhatatlan, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támad, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbeszélést tartott a bankszövetség képviselőivel, tájékoztatta a tárca az MT-t. A felek megállapították, hogy a nemzetgazdaság szerkezete és alapfundamentumai erősek, ebben az évben egy konjunktúra kezdetén áll az ország, jövőre pedig a magyar GDP fokozatosan növekedési pályára állhat, a bővülés üteme elérheti a 3-5% közötti szintet. A tárcavezető tájékoztatta a résztvevőket a munkási terv részleteiről, amely a 17 és 22 év közötti munkások számára nyújtana a jövőben jelentős pályakezdési támogatást. Egyúttal több pontban is a bankok támogatását kérte. A lakhatási problémák megoldása érdekében a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5% alá, biztosítsák a borra való adómentességéhez szükséges technikai feltételeket, lehetővé téve, hogy a terminálok a számlát ketté bontva a borra valót közvetlenül a felszolgáló számlájára helyezzék. valamint a szép kártyákon lévő juttatás maradéktalan felhasználása érdekében szükségszerű a kártyák digitalizálása, azaz annak megteremtése, hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés fátyol a felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Strébül Attilával, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátorával beszélgetünk a függőségek kialakulásáról, kezeléséről, ellátási szintekről, az alkoholfogyasztás kultúrájáról, és leginkább segítségről a bajban. Tartsanak velünk, érdemes! Strébül Attilát, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdiónkban. Szervusz Attila!
Jó napot kívánok!
Mi is az a KEF, tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mikor jött létre és mik a legfontosabb célok?
Miskolcon 2001-ben alapult a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, ennek a célja az volt, és a mai napig az, hogy összefogja azokat az ellátórendszeri tagokat, akik a szenvedély betegségekkel foglalkoznak, közvetett vagy közvetlen formában. Ez egy önkormányzati feladat különben, és az önkormányzat fogja össze, ez egy önkormányzati történet.
Körülbelül hány szervezettel dolgoztok együtt?
Jelenleg 30 szervezet van benne kb. A KEF-ünkben. Ez úgy néz ki, hogy vannak civilek, vannak egyházi intézmények is, vannak alapszolgáltatások és szakosított ellátások is, egészségügyi és szociális, illetve a büntető szakágnak is a rendőrség benne van, illetve a bíróság ügyészség is.
Országos szervezetről van szó, vagy más városokban van-e hasonló, vagy ilyen szervezet?
Annak idején, még a 90-es évek végén Topolánszki Ákosik szülték ezt meg, hogy segítsék az ellátórendszereket a szenvedélybeteg ellátással, úgyhogy ez egy országos lefedettséggel bír. Van is egy kiírás, hogy hol ajánlott, és hogy hol szükségszerű csinálni kábítószerügyi egyeztető fórumokat. Ez a lakóközösségnek a számától van függvénybe tartva.
Városi szinten a döntéshozásba is beleszóltok, vagy irányítjátok, ugye? Tehát próbáltok tanácsokat adni a döntéshozóknak.
Ez egy nagyon jó felvetés és nagyon jó kérdéskör. Hát úgy van, úgy áll föl a kábítószerügyi egyeztető fórum, hogy van egy szakmai elnöke. A szakmai elnöknek a személye mindig valami az ellátórendszer tagjai közül valaki. Jelenleg Lasztócinél Szomorú Mónika, a Messzegyinek az általános igazgató helyettese, és van egy társadalmi elnökünk. A társadalmi elnök a mindenkori alpolgármester, és pont ezért, hogy ő a kapocs az önkormányzat és a civilek, meg az egészségügyi, meg a szociális szolgáltatók között.
Milyen gyakran üléseztek, vagy hogy is néz ki a munkátok?
Hát ez a változó, van egy cselekvési tervünk, a cselekvési tervben szoktunk minden évben meghatározni a munkánkat, hogy olyan struktúráljuk az évünket. Általánosságban azt gondolom, hogy negyed évente szoktunk tanácskozni, illetve hogyha van valami aktuális megbeszélés probléma, vagy valamilyen történés a városban, akkor aktuálisan is össze tudunk hinni tanácskozásokat, de egy évben 5-6 alkalom biztos, hogy van minimum, mikor összeül a KEF.
Május elején szakmai konferenciát is szerveztetek, ez gyakori vagy rendszeres, ugye? Rendszeresen szerveztek konferenciákat.
Igen, hát konferenciákat főleg a szakembereknek szervezünk, akik az ellátórendszerben dolgoznak, és egy ilyen eszközbővítés céljából, aminek az a lényege, hogy információkat kapjanak beavatkozási szinterekről, illetve információt kapjanak szolgáltatásokról. Az idei szakmai konferenciánknak a fő eleme, sőt, az eleme az alkohol köré épült, és ennek is van előzménye, hogy miért, azt már nem sokára el fogom mondani.
Beszéljünk erről az ellátórendszerről és szolgáltatásokról, milyen szintjei vannak?
A szenvedélybeteg ellátásnak vannak alapszolgáltatások, az úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatás, amit bárki igénybe tud venni, név nélkül, anonim módon lehet segítséget kérni, nem is fogják regisztrálni magába az ellátórendszerbe. A ráépülő az alacsony küszöbön és az átjárhatóságot biztosítva az alacsony küszöbből lehet nappali intézménybe menni. A nappali intézmény viszont már egy olyan finanszírozott történet, ahol már kell adatokat szolgáltatni magának a szolgáltatónak. Az már egy magasabb szint az ellátórendszerben. Utána jön, és akkor a nappali ellátással egy szinten mozog a közösségi ellátás. A közösségi szenvedélybeteg ellátás meg arról szól, hogy ki magába a lakókörnyezetbe kap ellátást maga az ügyfél, és akkor nem kell bemennie sehova. Utána van egy magasabb küszöbű ellátás, ami az egészségügyi ellátás is, azaz van orvosi ellátás, van pszichiátria és segítségnyújtás, ez a drogambulancia, hívhatjuk így. A drogambulanciának egy olyan magas küszöbű ellátás, ahol komplexen ártalomcsökkentéssel foglalkoznak, azaz van egy a mentális segítségnyújtás, mert van egy gyógyszeres lehetőség is, hogyha valaki olyan állapotban van. És akkor ezek után van még a kórházi ellátás, a járóbeteg ellátás, ugye a járóbeteg pszichiátriai gondozó, ugye nálunk a misekben van egy addiktológiai osztály is a kórházban, ahol fekvőbeteg ellátás zajlik.
A szenvedélybetegségek közül gondolom az alkohol az egyik legnagyobb probléma itt Miskolcon is, és Magyarországon összességében. Ez igaz, vagy nem?
Hát ha most a barangolás után vagyunk, ugye, szokták mondani, hogy Magyarországnak van kultúrája az alkoholfogyasztásban. Ez olyan érdekes, hogy szerintem nincsen. Illetve hát a legnagyobb biznisz, hogyha belegondolunk, mindenhol, minden sarkon lehet kapni, és hogy igazából csak részlegesen van szabályozva, ugye 18 éves korig nem lehet alkoholt fogyasztani. És én azt gondolom, hogy az alkoholizmusnak az országa vagyunk, ugye nálam sokkal nevesebb emberek mert megfogalmazták már ezt, mert nagyon régóta is vallják ezt, hogy maga az alkohol a legveszélyesebb számunkra.
A legnagyobb számban érintettek, ugye?
Igen, és hogy ez is relatív, ugye, hogy mi az alkohol, mikor problémás egy alkoholfogyasztás, ugye. Az, hogyha naponta megiszok egy-két sört, akkor felmerült a kérdés, az miért lett probléma? Vagy hogyha hétvégent egy ilyen nagy ivással kikapcsolom magamat, és akkor teljesen részegre iszom magamat, és akkor vannak a mindennapi szinten tartóivók, akik megisszák a magukét, ugye vidéken így mondják, megfőzi a kis pálinkáját, megcsinálja a kis sarát, borát, és akkor kertészkedés közben megissza a napi adagját. Szóval ez érdekes, hogy mit nevezhetünk problémásnak. A problémás nem akkor van, amikor maga a szerfogyasztó úgy érzi, hogy most problémás, hanem amikor hozzátartozó ezt megfogalmazza, hogy ez már nekem nem fér bele.
Gondolom az, hogy maga a szerhasználó vagy a függő belátja, sokkal később van, mint a környezetét elkezdi zavarni.
Igen, és ebben van nagy szerepe a hozzátartozónak. Ugye, hogy a hozzátartozó asszisztálja főleg az alkoholizmust, hogy nézzünk meg egy házasságot, vagy egy párkapcsolatot, vagy bármilyen ilyen történetet, vagy csak egy családi működés, hogyha végignézzük, hogy hány év alatt alakul ki egy alkoholizmus, akkor azt végig asszisztálta egy hozzátartozó. Azaz vagy megvette, vagy engedte, vagy tolerálta, vagy úgy gondolt, ez belefér, aztán utána hirtelen nem. Ugye? És akkor, amikor hirtelen nem fér már bele, akkor meg megy az értetlenkedés, hogy ez hogy történhetett meg ez az egész történet, és a hozzátartozónak a legnagyobb szerepe az, hogy időben jelezzen magának a szerhasználónak. A szerhasználó úgyse fogja megélni ezt problémának addig az ideig, amíg nem lesznek olyan nagy veszteség élményei, amik megkongatják azt a vészkarangot. Például egy egészségügyi probléma, egy begyógyászati probléma, hogyha alkoholfogyasztást nézünk, vagy egy munkahelyének az elvesztése, vagy az ittas vagy valami baleset, szóval számos olyan külső motivációs tényező lehet, ami változásra serkentheti az alkoholbeteget.
Beszéljünk akkor, maradjunk a hozzátartozói hozzáállásról. Mi a helyes hozzáállás? Tehát mikor kell jelezni, és hogyan érdemes jelezni, tehát hogyha baj van?
Hát, hogy mi a helyes és mi a jó? Nagyon sokan jönnek hozzám hozzátartozóknak segítséget. Inkább az a kulcsa, hogy nem nekünk kell megoldani a problémát. Ugye, mert érzelmileg egy párkapcsolatban vagy egy családi működésben mindig bevünk vonódva. Azaz nem tudunk objektívak lenni. Viszont valamit érzünk azon, hogy nem jó. Érzem azt, hogy sérül benne a család, a gyerek, én sérülök valamiben, mert az anya, az apa, a nagypapa valaki iszik. Akkor én azt gondolom, hogy ha megpróbáltuk már mi megoldani a problémát, és nem sikerül, akkor bátran kérjünk segítséget hozzátartozóként is a szakembertől. Sőt, a hozzátartozó kérnek általában segítséget, nem a maga az aktív szerhasználók, és mivel hogy ez egy rendszer, a család az egy rendszer, és hogyha maga a hozzátartozó tud változtatni az eddigi berögzött rossz viselkedésén, akkor maga az alkoholbeteg is el fog tudni mozdulni egy idő után benne, mert látja már, hogy más szabályrendszerek vonatkoznak rá, mint eddig volt.
Mi lehet a megoldás akár szabályozási vagy törvényi szinten, tehát mit tanácsolunk a döntéshozóknak, akár az országos döntéshozóknak?
Érdekes, hogyha alkoholt vizsgáljuk, ugye mindig is voltak ilyen a történelemben, ugye a Amerikában meg mindenhol voltak ilyen alkoholtilalmi dolgok, nem jöttek be. Szóval nem ezen van a hangsúly, hogy tiltani kell, hanem én azt gondolom maga azért nem rossz, az alkohol nem egy rossz dolog. Szóval ezt lehet úgy csinálni, hogy szociálisan is lehet fogyasztani az alkoholt, ugye ünnepekkor, vagy alkalmanként, vagy valahogy, hogy van egy, annak lenne igazán kultúrája. Viszont, hogyha valami tiltva van, minél tiltottabb valami, annál édesebb, ugye? Hogyha megnézzük Ádám és Évát, ugye? Az almafával kapcsolatosan, hogy magunkban a kísértés is ott van, ugye, hogy amit tiltott, az sokkal izgalmasabb történet. Én inkább magán az alkohol fogyasztási szokásokon gondolkodnék el. Egy állami vagy helyi szinten meg akkor egy alkoholstratégia. Az alkoholstratégia igazából egy addiktológiai stratégia, ami arról szólna, hogy akkor miként tegyél képessé egy szülő, vagy az ellátórendszer milyen prevenciós programokat vezessen be az alkohol használattal kapcsolatosan. És ebbe a családnak hatalmas szerepe van az, hogy a gyerek mit lát otthon, hogy nő fel, hogy nekik minden nap az alkohol egy része, vagy az apa, vagy az anya látják, hogy esetleg kórosan iszik, vagy többet iszik a kelténé, akkor az a gyereknek egy probléma megoldó modell lesz, ugye, mert hogy ez egy szocializáció szintér a család, úgyhogy én azt gondolom a család a legjobb prevenciós szintér, mert hogy ha vannak értékeink, akkor ott tudjuk ezeket közvetíteni főként.
Tehát egy felvilágosító kampány akár gyerekkortól lenne egy megoldás, hogy tudja az ember, hogy mit vállal azzal, hogyha mondjuk napi vagy heti szinten rendszeresen iszik?
Igen, de ez is ugye nehéz kérdés, mert hogy prevenciós programok vannak, és hogy már az óvodától, az iskolai és óvodai segítők, ahogy bejöttek ebbe a körbe, ők benn vannak már ezen a szinteren, ez egy szociális szolgáltatás, ez is különben törvény szabályozza, és ők benn vannak és foglalkoznak a gyerekekkel, de hogy csak a gyerekekkel tudnak foglalkozni, a szülőkkel nem. És pont ezen van a hangsúly, ugye, hogy a gyerek otthon mit lát, mert hogy hiába kapja meg az információt az óvodába, iskolába, attól függetlenül, hogyha más van otthon, akkor az így melegebb. Azt gondolom, hogyha lehetne társadalmi szinten többet a médiában közvetíteni ilyen műsorokat, ilyen beszélgetéseket, vagy ilyen felvilágosító, edukáció jellegű prevenciós történeteket, akkor szerintem az hosszú távon kifizetődő lehet.
Milyen következményei vannak, mert néhányat említettünk, belgyógyászati problémákat, de hogyha mondjuk valaki alkoholista, akkor mire számíthat? Tehát mondjuk el, hogy mi vár rá, mert ez biztos, hogy vár rá, hogyha nem hagyja abba, ugye?
Igen, hát az alkohol maga egy méreg, ugye, és a szervezet, amikor beviszi magába az alkoholt, mint mérget, ugye, ellenreakcióba lép, és ez lesz az illuminált állapot, megpróbálja a máj lebontani, ugye, és a máj funkciónak a működése határozza meg, hogy az adott személynek, hogy milyen hatása van rá az alkohol. És ezt mi sose tudjuk előre, vagy nem tudjuk kiszámítani, mert hogy minden ember más, mindenki más olyan felépítve, és mindenkinek más a tolerancia szintje is. Hosszú távon az alkoholnak nagyon sokan fiziológiai problémái lehetnek, amik főleg a magas vérnyomás, az elhízás, a magas májfunkció, ugye, a vese, a májráknak a kialakulása, meg egy csomó olyan történet, ami belső cucc, ami még mellette szihésen, ugye az elmagányosodás, a elbutulás, ugye az alkoholt, hogyha valaki iszik, akkor az agysejteket pusztítja vele, és egy idő után ugye lebutítja az embert. És akkor, hogyha esetleg van egy nem vélt pszichiátrai vagy szihés elakadás, akkor azt is felerősíti, lásd depresszió, vagy lásd valamilyen személyiségzavar, és akkor ez ugye halmozottan lesz, amikor egy alkoholbeteg eljut egy olyan szintre, hogy segítséget kell kérnie.
Most zenélünk egy kicsit, utána pedig beszélgetünk arról is, hogy hogyan is lehet segítséget kérni, és kik azok, akik segítséget kérnek, tehát elsősorban a függők, vagy pedig a hozzátartozók.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my minute I weather keeps raining all the time. Love is bad, gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time when he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord, the Lord will let me walk in the sun once more. Everything I had is gone, stormy weather, since my man and I am together, keeps raining all the time, keeps raining all.
Vendégem Strébl Attila, a kábítószerügyi egyeztető fórum szakmai koordinátora. Kik kérnek segítséget? Gondolom a függők elsősorban próbálják megtartani ezt az állapotot és a környezet, vagy akit leginkább zavar, az próbál segítséget kérni, ahonnan csak tudna.
Igen, előbb említettem már, ugye a maga a szerhasználat az egy dekoncentrált állapot, ugye, amikor valaki függője valaminek, akkor mindig arra gondol, hogy valahogy megszerezze magának azt a szert. Az ő életét, a függőnek maga a szenvedélye struktúrája, azaz az egész napja azt tölti be, vagy azt tölti ki, hogy akkor hogyan szerezze be, miként higgye meg, vagy miként szúrja be, vagy szívja el, attól függ, hogy mit használ, és hogy elkerül fog az élete. Azaz ő a túlérésért küzd már, aki függő, ugye? Mert már nem azért használja azt a szert, mert hogy számára jó, hanem azért, hogy túlélje, az alapműködéseket be tudja indítani. Lásd, alkoholelvonás például, amikor látjuk reggel az ABC-nél, vagy a dohányboltoknál iszák a feles, és nagyon sokan betöltik azt a reggeli kis italt. Az főként olyan célzata is van, hogy elinduljon a napja, a vegetatív működése, ne remegjen a keze, ne legyen magas vérnyomása, tudjon egyáltalán menni. Szóval ilyen történetek. Szóval a függő sok esetben akkor fog tudni segítséget kérni, hogyha történik vele valami, ami egy abszinens szakaszá alakul. Ezt most gondolok egy olyan történetre például, hogy történik vele egy baleset. Vagy valamilyen más okból kifolyag, bekerül egy kórházi ellátásba, ugye, ahol nincs alkohol. És akkor ilyenkor szokta kiderülni az, hogy fú, basszus, itt van valami probléma, az orvos néz, nem tudja, hogy mi történik a beteggel, és kap egy delirium tremenszet, és akkor meglátják, hogy úristen, ez egy alkoholbeteg, ugye? És akkor ott van egy abszinens szakasz, és akkor tud a külső visszajelzések alapján esetleg változtatni, mert azt mondja az orvos, hogy majd leáll, vagy bele fog pusztulni ebbe az egész életvitelbe. A másik lehetőség az, például van valamilyen hatósági intézkedés, például nézzük meg egy balesetet. Egy ittas vezetés után történik egy baleset, ugye, és akkor beviszik. És akkor ott eszmél föl rá, esetleg benne is tartják, mert van valami elzárás, vagy van valami történet, az is lehet egy ilyen külső motivációs tényező. Vagy szűkebb körben vizsgáljuk az egészet, nézzünk meg egy házasságot, vagy egy családi életet, hogy olyan szinten elmérgesedik a helyzet, hogy akkor a család kilép a helyzetből, hogy ott hagyják magát a szerhasználót, ugye, és akkor szembesül azzal, hogy úristen, hova jutottam. Ez is lehet egy ilyen tényező. Maga a hozzátartozó is akkor szokott kérni sajnos sok segítséget, amikor gáz van. Ma, amiről beszéltem is az előbb, ez egy nagyon hosszú folyamat. Ahhoz, hogy valaki alkohol vagy bármilyen függő legyen, az egy nagyon hosszú folyamat, mert úgy van, hogy szokás, megszokás és függőség. Ennek a kialakulása nagyon hosszú időt.
Évek?
Hát akár. Alkoholnál szerintem igen. Maga a szokás és a megszokás, hogy akkor megszoktam azt, hogy minden a beverekes sört a munka után hazafel a kocsmába, az elég gyorsan, de hogy maga a függőségnek a kialakulása, a szihés függőség, meg a vegetatív idegrendszerű függőség, szerintem az egy hosszabb történet. Persze annak függvénye is a fizikális függőségnek, hogy mennyi szert visz be a szervezetbe, de hogy maga az egész életvitel az egy hosszú történet, mire kialakul egy szenvedélybeteg életvitel, és hogy mindig akkor kérnek segítséget a hozzátartozók, amikor már gáz van. Nem útközben, vagy nem jeleznek, vagy nem ülnek le, vagy nem beszélnek róla, vagy nem el van rejtve, el van dugva, ugye, a szenvedélybetegség mindig el van dugva, és ez nagyon káros. Káros mindenkire, főleg a gyerekre, hogyha van egy gyerek a családban, és erről is szólt a konferenciánk is.
Ha már az elrejtettségről beszélünk, akkor sokszor nem is tudjuk, hogy a környezetünkben akár valaki függő lehet, mert persze szégyelli, vagy nem nyilvánosan iszik, vagy bármilyen szert használ, de mégis mik azok a tünetek, amiket úgy vegyünk észre akár a szomszédunkon?
Hát én azt gondolom, hogyha őszintén magunkban nézünk, és elkezdünk gondolkodni, biztosan a környezetünkben olyan valaki, vagy olyanok, akiknek van valami problémája, valamilyen függősége. És a függőség, mondom, az mindig akkor derül ki, amikor az ember látja, hogy annélkül nem tud mozogni, azaz kóros lesz maga a szerhasználat, vagy a viselkedés függőség, lásd, játékszenvedély. És hogy mi, hát nyitott szemmel hiába járunk mi, azt mondhatjuk neki, vagy igazából jelezhetjük, de inkább talán a legfontosabb az az információ átadás azoknak a családoknak, ahol van valamilyen érintettség, hogy van segítség, van lehetőség, és van kiút. Rengeteg szociális alapszolgáltatás van, ahova be lehet menni, be lehet kopogni, el lehet menni, és segítséget lehet kérni. Lásd például a családsegítő szolgálatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én ebben motiválnék mindenkit, hogy időben hozzák meg azt a döntést, hogy valami gáz van, és akkor kell egy külső segítséget bevonni ebbe az egészbe.
A függőségek sokszor együtt járnak, tehát több függőség együtt, ugye?
Abszolút, abszolút, igen. Hát, hogyha belgondolunk, akkor az alkohol meg a dohányzás az kéz a kézbe jár. Ugye, az alkohol használata az a dohányzás is, és a dohányzása meg az alkohol is nagyon sok esetben láthatjuk meg, tapasztalhatjuk is a saját életünkből, de magának a függőségnek a kialakulása ugye azért megengedő viselkedés. A megengedő viselkedés saját magunkkal szemben az, hogy belefér. Ugye ez a megengedő viselkedés, és hogyha már annak idején, már gyerekkorban, hogyha felnőttként úgy gondoljuk, hogy a gyereknek belefér, hogy megígyon egy pohár sört, például 12 évesen megkóstolja, utána ne csodálkozzunk, hogy az a gyerek meg fogja engedni magának, hogy 12 évesen süttyomba megígyon egy-két sört, vagy utána 13-14-esen, mert ezt látta, hogy ez belefér. Úgyhogy ez egy érdekes történet.
Beszéljünk a következő lépcsőfokokról. Vannak kapudrogok? Tehát régen úgy hívták például a marihuánát. Ez tényleg így van, vagy ez nem?
Hát figyelj, én szerintem a kapudrog az, ahogy mondtam, itt a megengedő viselkedése, most egy eléggé széles spektrumon mozog. Most már nem a magát a füvet szokták mondani, meg igazából a fű nem is kapudrog, a fű az maga a drog. Hogyha nézhetjük így, és most a kannabiszról beszélünk, ugye, mert maga a kannabisz, ami a legsunyibb kábítószer, az a legalattomosabb, mert az jó, ugye. Ott nincsenek rossz élmények, vagy nagyon kevés, az évekig el lehet szívogatni úgy, hogy az életminősége nem romlik, legalábbis azt hiszi maga a szerhasználó, viszont maga a minőségének az élete viszont az nem kifizetődő. De visszakanyarodva, hogy mi a kapu dolog, én azt gondolom, hogy ahogy már említettem, itt a megengedő viselkedés nagyon fontos, hogyha a gyereket meg tudjuk késleltetni, akár már kisgyerekkorban, azaz nem kapja meg azt, amit akar, abban már tudunk segíteni, hogy a vágyának a kielégítése vissza van folytja, azaz a gyerek megtanulja saját maga kezelni azt, hogy nem most rögtön valami. És mi lehet kapudrog? Ugye lehet akár az étel is, ugye, amikor az ember édességeket csokít, meg chipset, meg tömi a gyereket azzal kapcsolatosan, hogy csöndbe maradjon, ugye? Hogy ezt kérek, azt kérek, itt van egy kis chipsz, jó van gyerek. És a gyereknek ez egy probléma megoldó lesz, ugye? Hiszti, jön egy kis chipsz, és akkor na, az már egy kapudrog lehet például. Most egy nagyon sarkalatos példáponton, vagy pedig a digitalizáció, ugye, amiben élünk, ugye az internet és a képernyők, ami a tévé, a laptop, a tablet, a telefon és minden olyan okos eszköz, ami valamilyen impulzivitást ad a gyereknek, én azt gondolom, van is egy kapudrog manapság, és akkor ideben be lehet hozni a játékot, ugye az internetes, meg az egyéb olyan játékokat, amik online jönnek be. Én azt gondolom, már ez lehet egy kapudrog mostanában a gyerekeknél.
Ha már az internet függőségről beszélünk, és akár a telefon függőségről, valahol mindenkit érint. Tehát valamennyire abszolút. Mondhatjuk, hogy akinek van telefonja, igen, okos telefonja, az már függő lesz egy idő után, vagy valamennyire függ, igen, tőle, ugye?
Igen.
Az emberek 90%-a mondhatjuk.
Igen, hát most próbáljuk meg azt, hogy letesszük a telefonunkat, és nézzük meg, hogy hányszor gondolunk rá. Hogy hányszor néznéd meg, vagy hogy hányszor jár a fejedbe, hogy most megnézem, vagy hogy megfogom. Na, ilyen a függőség. Ugye, hogy azon pörög az agyunk, hogy maga azon a tárgyon, ebben az esetben például a telefonon, hogy hányszor mozgat meg minket. Na, ilyen egy függőség, igen, nekem is értelemszerűen, mert rengeteg információ van benne, és akkor az információtól függünk ebben a helyzetben, ugye, hogy le ne maradjunk valamiről, vagy jön egy e-mail, vagy, de ez még a jobbik eset, hogyha a munkára használjuk, ugye, mert az hasznos. Bár ennek is vannak hátültői, ugye, mert a felgyorsult világban régen egyszerű volt, hogy küldtünk egy levelet, megérkezett 3 nap múlva, vagy 4, és akkor addig meg vártunk. Hát de most már nem így van. Ugye non-stop, hogy jön az információ, és ez egy teher különben mindenki számára.
A másik probléma, hogy igazából a kultúrája sincs meg ennek, tehát a legkisebb gyerekkortól képernyő elé ültetik a gyereket, már akár csecsemőkorban, hogy csendben sajnos maradjon, és ez így nő fel. Tehát ezt kéne tanítani, nem? Tehát, hogy legyenek korlátok.
Ez egy megint olyan érzékeny és nagyon kényes téma. És ha csak kicsikét tovább gondolunk ebbe az egészbe, manapság annyira kitolódtak a munkaidők, ugye, hogyha az emberek dolgoznak 65-70 évesen, és azaz maga a nagyszülők, ugye, már teljesen más funkciót töltenek be, nagyon aktív, és nagyon sokan aktívan dolgoznak, és amikor van egy háztartás, van egy friss baba, vagy egy újszülött gyerek a családba, akkor a mai felgyorsult világban az anyukáknak például sok esetben nincsen idejük saját magukra se, illetve nincs idejük otthon lenni a gyerekkel. Mert hogy vagy a munkahely, vagy a megtartás, hogy az is nagyon fontos, és egy csomó nagy nyomás helyezkedik a nőkre manapság, és igen, sokszor egy ilyen jó, bekapcsolom a tévét, és leteszem a gyereket, és addig is tudok haladni a történetembe, ugye? És hogyha kicsikét elvonatkoztjuk, mi is benne voltunk ebbe a történetbe, mai napig nagyon vigyázunk erre az egészre, de hogy a lényeg az, hogy a gyerek azt a rengeteg információt nem tudja feldolgozni. Ugye régen nekünk voltak normális, értsd jó, normális mesék. Most meg olyan idegbeteg zárójelben teszem mesék vannak, hogy valami iszonyatos tel van feszültsége, és a gyerek nem tud vele mit kezdeni. Ugye hát van egy inputja, ahogy bejön az info, de az nem jön ki. Ugye az a gyerekben van, és hogy ő mit kezd az információ, azt nem tudjuk, csak azt látjuk, hogy feszült, azt látjuk, hogy zaklatott, azt látjuk, hogy nem viselkedik jól, azt látjuk, hogy nem kiegyensúlyozott, és ez lehet annak is az eredménye, hogy a képernyő előtt ül.
Zene után itt folytatjuk. Stöbl Attilával, a kábítószerügyi egyeztető fórum szakmai koordinátorával beszélgetünk. Térünk vissza az ellátó rendszerre. Itt Miskolcon mennyire erősek a civil, akár egyházi szervezetek számuk tekintetében is összehasonlítva országos szinten?
Hát Miskolc város ebben a tekintetben országos szinten nagyon előre haladott, illetve nagyon jó állapotban van, mert itt aztán tényleg van minden, ugye, van, amint felsoroltam, az alacsony küszöbbi intézményt, a nappali, a közösségi ellátás, van ambulanciánk, van járó meg fekvőbeteg egészségügyi addiktológiai ellátás, vannak rengeteg civil szervezetek, ugye, vannak egyházi intézmények is, illetve van utógondozó is, ami támogatott lakhatás is Miskolcon, több is. Van női, meg van férfi lakó otthon is, ugye, mehetünk van Sajó Szentpéteren egy addiktológiai rehabilitációs intézmény. Szóval azt gondolom, hogy el van látva, hogy az ember változtatni akar, vagy gyógyulni akar, akkor van lehetősége.
És ezek teltházzal működnek?
Hát én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, mert hogy ezek állami finanszírozású történetek, azaz muszáj teltházzal működniük, mert különben nem tudja magát fenntartani az intézmény, de amúgy szerintem 10-szer ennyi igény is lenne ebben.
Tehát van, ahol várólista van, gondolom.
Hát van várólista, és nem is az a várólista, hanem nem jutnak el az emberek. Egyszerűen nem jutnak be. Ennek több oka is lehet, ugye, vagy több oka, vagy akadálya is lehet. Ugye az első, aki szembesül az ellátórendszerbe valami problémával, az a házi orvos. Ugye, hogyha van valami akut betegség, akkor általában ki szokott derülni, hogy van valami probléma. És akkor ott akad el az információ, és a házi orvosoktól nehezen jut el az ellátórendszerig az ügyfél. Pedig azt gondolom, hogy a korai beavatkozás az egy nagyon fontos történet az addiktológiában.
Miért lehet ez? Tehát az orvosi titoktartás miatt?
Vagy csak szimplán, hogy annyira leterhetek az orvosok is, hogy nem tudnak információkat átadni.
Beszéljünk a függőségek kezeléséről, például maradjunk akkor az alkoholnál. Le lehet szokni az alkohol fogyasztásról, tehát is mennyi idő, amíg mondjuk a szervezetünk képes arra, hogy persze ez agyban is dől el, de hogy mennyi idő az, amíg azt mondhatja valaki, hogy már nem függ az alkoholtól.
Ez is egy ilyen érdekes, ugye, mert hogy jelenleg Magyarországon kétfajta terápiás modell van. Az egyik az ez a betegségtudat, az alkohol használatot egy betegségként fogalmazzák meg, és akkor ők azon dolgoznak, hogy ők alkoholbetegek, és csak nem isznak. Azaz nekik minden foglalkozni kell ezzel a betegséggel, hogy abszinensek maradjanak. Van egy ilyen, vagy egyszerűen, és van egy másik fajta modell, az meg a pozitív pszichológia, ott meg a megszabadulás. Ugye, ha megnézzük, hogy megszabadultam az alkohol használattól, az egy kicsikét lazább rendszer, ez a jó, hogy lehet változtatni, vagy lehet válogatni, hogy mi az, ami a személyiségemhez mérten, olyan típusú ellátórendszert keresek, amúgy ez szerintem ez egy nagyon jó dolog. Az alkohol, hogy mikor abszinens, vagy mikor nem használva, könnyű nem használni. Nem az a nehéz, hogy nem inni. Mert megfogom, most nem iszok. Ugye, viszont maga az életvita, ami ezzel együtt jár, na azon kell változtatni. Ugye, a szakemberek is ezt mondják, hogy az egész alapokat meg kell változtatni azon, hogy te józan életet éljél. Maga a rehabilitáció, ugye, ha nézünk egy akut alkohol függőt, minimum egy kéthetes detoxikáció után tud egy addiktológiai ellátásba bekerülni. A detoxikáció az, amikor a fizikális méregtenítést megcsinálják, ugye, ez a helyi kórházban benne van például. És akkor utána be lehet vonni a helyi fekvő beteg addiktológiával, ugye ez is itt van Miskolcon, Dr. Slivka Anna Szijjáter asszony addiktológus csinálja ezt, egy nagyon jó program van neki, és akkor ott van egy fekvőbeteg ellátás, ez nem tudom, azt hiszem másfél, két-három hónap, nem tudom pontosan, és azt végig csinálja valaki, akkor utána egy utógondozásba érdemes bemenni, az utógondozás meg arról szól, hogy egy úgynevezett relapszus prevenció, ami a visszaesés megelőzésről szól, azaz, hogy tartsa magát. Vannak a józan alkoholisták, és vannak a száraz alkoholisták. Száraz, amikor maga az élete nem változik meg, hanem csak itt túléli, és vannak a józanok, akik viszont megváltoznak és élik a józanságukat.
Tehát, hogy nem változik az élet, ezt fejtsd már ki még.
Ha nem változik az élet, hát az életminősége nem javul. Az a szenved, ugye józanul. vagy nem éli meg annak a szépségét, hogy, hogy józanul is lehet élni. Ugye, ugye az alkohol az elnyomja azokat az érzéseket. Ugye egy alkohol az kikapcsol, az alkohol elnyom mindent. Ugye. És amikor valaki leteszi az alkoholt, vagy bármilyen szert, akkor azok az elnyomott érzések, meg a élmények, meg a sok rengeteg trauma, amin átesett, azok előjönnek. Ugye. És akkor ezeket fel kell tudni dolgozni. Hát erről szól amúgy a szenvedélybeteg ellátás, hogy maga helyre tenni önismerettel azt, hogy miért használt, miért ivott.
Igen, gondolom sokszor kemény okok vannak az a függőségek mögött.
Hát abszolút, hogy mindennek valami oka. Ugye a szenvedélybetegség, a szerhasználat, vagy egy viselkedés függőség, az mindig egy válaszreakció. Ugye mi emberek arra vagyunk bekódolva, hogy mindig jobban érezzük magunk. Ugye azt keresjük, arra dolgozunk, meg azt keresjük magunknak megoldásba, hogy jól érezzük magunkat. Ugye. Csak sok esetben nem jó döntéseket hozunk, ugye, vagy nem tudjuk, hogy mi a jó számunkra, és akkor ekkor jönnek be ezek a szerek főként.
A viselkedés függőség ez mit jelent?
A viselkedés függőség, amikor van valami a kóros viselkedés, az azt jelenti például egy játék függőség, egy vásárlás, valamikor kényszeres valami olyasmi, ami, de ez lehet egy takarítás is, vagy lehet bármilyen olyan fizikális történet, aminek van egy komoly pszichiátriai háttere.
Társfüggőség az arról, mit tudunk.
A társfüggőség az is egy izgalmas dolog, és egy alkoholizmus, vagy egy alkohol, vagy egy szerhasználó, vagy egy szenvedélybeteg családban mindig van egy társfüggő, ugye? A társfüggő az, amikor vagy ő saját magát előrébb helyezi, vagy magát a párját, meg mindenkit saját maga elé helyezi, vagy az, hogy ő akar minden kézben tartani, vagy majd ő megoldja, vagy hogy ő bábáskodik, vagy anyáskodik mindenkin. Szóval az is egy nagyon érdekes dolog, ugye, és akkor ő tartja a függő kapcsolatba az egész rendszert. Nem a társfüggő, az nem az, hogy valahogyan érzelme ragaszkodik valakihez, nem csak erről szól, hanem sokkal mélyebb és sokkal ösztettebb dolog ez.
Stúdió vendégem Strébl Attila, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátora. Hogyan látod a jövőt?
Én reménykedek, hogy nagyon sokan járnak hozzám, van egy magánadiktológiai praxisom különben, ahol jönnek hozzám betegek, és azért én látok lehetőséget abban, és nagyon sokan tudnak változni. Csak ugye mindig azzal kell foglalkozni, amit ők hoznak problémát. És ugye azon a szinten kell dolgozni egy szenvedély betege, ahol ő tart. Ez nagyon fontos, hogy ne legyen túl magas, meg túl nagy elvárás. Ugye a szenvedély betegségnek a nagyon sokszor a visszaesés, az erről szól, hogy próbálkozik, nem megy, próbálkozik, nem megy, de hogy mindig van lehetőség, és hogy amikor van egy visszaesés, akkor azt építő jellel kell visszafordítani, és meg kell nézni azt, hogy mi volt a probléma, hogy elnyakaltam, és hogy nem sikerült egy adott helyzetet megoldanom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van lehetőség. A lényeg az, ha rendszer szinten gondolkodnék, az, hogy az információ ellenes megfelelő legyen az intézmények között.
Az anonim alkoholistáknál van talán az, hogy számolják a napokat, ugye a tiszta napokat, ez más függőségeknél is működik, tehát hogy legyünk büszkék arra, hogy mióta nem nyúltam a szerhez.
Igen, hát ezt is több olvasatból meg lehetne vizsgálni, hogy ez miért jó, vagy hogy miért nem jó, ugye. Ha azt nézzük, hogy számukra az az építő jellegű, és ez tiszteletre méltó, meg ez egy működő dolog, hogy akkor csak a mai nap. Az, hogy úgy kell fel ma az ember, hogy csak ma nem iszok. Ez egy ilyen megfogható. Ugye, ez tök jó, hogyha belgondolom, akkor ez tök jó, és akkor ez van, hogy akkor csak a mai nap nem iszok. És akkor ezen dolgozik az ember. Viszont én szakemberként a hátulütőjére, meg az én olvasatomban lehet egy olyan, hogy folyamatosan emlékezteti. Azaz, hogy ő egy függő, ő egy beteg. Ha azáltal saját magát címkézi fel, ugye ez a betegsége. Én azt gondolom, hogy a betegség az a számomra azért nem adekvált, mert hogy az egy állapot, ugye. És hogyha az állapot már megszűnt, akkor már nem vagy beteg. Érted, akkor már jól vagy, akkor már nem mondhatjuk azt, hogy én szenvedély beteg vagyok, mert akkor már abban már kigyógyultam, értsd jól a fizikális, meg a lelki részét. Én ezt így gondolom, én így dolgozok, de abszolút azt gondolom, ez egy jól működő képes, bármilyen függőség, legyen az viselkedési, vagy bármilyen szerfüggőség. A világon, ja, és akkor ide lehet még a kényszeres evés, ugye, meg az evés zavarokat is sorolni, nekik is vannak anonim csoportjaik, és ezek működő dolgok, és segítenek egymásnak az emberek.
A magánpraxisodban mennyi ideig foglalkozol egy-egy beteggel, vagy egy-egy személlyel?
Én nem vagyok orvos, a pszichiáter, a pszichológus, hanem addiktológiai tanácsadással foglalkozok, azaz a tanácsadás az nálam 4-6 alkalom szokott lenni. Ez egy elég intenzív történet. Utána, hogyha még van még esetleg valami probléma, amin dolgozunk, akkor újra szerződünk egy ilyen kis alkalmakra. A tanácsadás az abból tart, vagy abból rejlik nálam, hogy az első alkalom egy ismerkedés, ugye a második alkalom egy edukáció, de persze itt is van már információadás, és akkor 3-4 alkalom utána az meg egy ilyen életvezetésről szól.
Mire készültek, milyen programokra készültek?
Egy ilyen társadalom érzékenyítés szempontjából, hogy célzottan kifogunk, majd a Miskolc plázából legalábbis oda tervezzük, majd még nem tudjuk pontosan a helyszínt, azt majd lassan meg kell szűnni, mert itt van mindjárt június, és hogy oda terveznénk valamit. Illetve a megyei önkormányzaton lesz egy megyei kábítószerügyeztő fórum, ahol a megyéből jönnek majd más kábítószerügyeztő fórumok, azoknak a vezető, és akkor már próbálunk egy kerekasztalt beszélgetést eszközölni.
Támogatott lakhatást említettél, kik jogosultak a támogatott lakhatásra, tehát hogyan lehet bekerülni ebbe?
A támogatott lakhatás az az ellátási forma, amikor már valamilyen beavatkozási szinten túlesett az ember, és már abban a szakaszban van, hogy már dolgozik. És akkor dolgozik, és akkor itt van lehetőség összedni magát, amikor újra kezdi valaki az életét, van egy minimális költsége, ami a napi alapszükségleteit finanszírozza, az alvás, a tisztálkodás, meg ezek a történet, egy nagyon minimális költséget vonz maga után, és akkor onnan tud kiállni dolgozni, és akkor annak az a célja, az egy átmeneti állapot, az a célja, hogy összedjen magát, és aztán utána majd újra kezdje az életét.
Sokan gondolom a munkahelyük elvesztése miatt nem vágnak bele akár a függőségük kezelésébe, mert ez
nagyon jól látod. Igen, nagyon jól látod, igen, és nekem mindig azt szokott tenni a kérdésem, hogy maga az életnek a minősége, ugye mi az, ugye a pénzt meg lehet keresni. A pénz az nem egy érték, és ebbe az elkocsosult világban a pénz hatalmas érték. Persze az megint kérdés, az más kérdés, hogyha van egy család, és a család fenntartónak a szerepe, az megint egy nehéz kérdés. De én azt gondolom, minden, hogy van megoldás, és minden, hogy el lehet jutni valamilyen terápiás közegbe ahhoz, hogy jobban érezze magát az ember.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a szolgáltatásokról, és a segítséget hol kérhetik.
Ha rendelkeznek internettel, akkor hogyha beírják a Google-ből, hogy KEF Miskolc, akkor ki fog dobni egy elérhetőségeket. A KEF különben a Miskolc egészségi fejlesztéshez van hozzárendelve, vagy hozzácsapolva, és én azt gondolom, hogy ott rengeteg információ van. Vagy a Facebook oldalunk is van egy ilyen KEF Miskolc Facebook oldal, ahol minden információ megtalálható, illetve nekem is van egy elérhetőségem, az Addict Mentor, hogyha ez beütik, Miskolc Addict Mentor, akkor tőlem is lehet akár privátban segítséget kérni.
Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Strébel Attilával, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátorával beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a belügyminiszter.